Két hetente péntek este 9-kor a Látszótér Rádióban, egy óra törökösen. Okvíz kérdés következik. Hol előzi meg a nem pipogyát a tekert kétszer, és mindet a vonulás? A válaszokat október 10-én pénteken déli 12 óráig várom a radiokukac.latszotér.hu e-mail címre. Még egyszer a kérdés. Hol előzi meg a nem pipogyát a tekert kétszer, és mindet a vonulás? Estét kívánok minden kedves hallgatónak, ez a törökösen, ma este kivételesen 2 órában, az, hogy élő, az annyira nem kivételes, ellenben az kivételes, hogy 2 órában olvasásról, könyvekről lesz szó. Ugyan 2 héttel ezelőtt ünnepélyesen lezártam a nyári beszámolóimmal a nyarat, maradt azonban még a nyárból annyi, hogy többek között olvasmány élményeimről beszélgessünk. Összeállítottam szép, alaposan, tisztességesen, lekerekítve, egymás mellé passzítva a részleteket, és aztán arra megállapításra jutottam, hogy hű de jó kis unalmas műsort sikerült összeraknom, ezért fölborítottam ma délután mindent, és újra gondoltam az egészet. A hallgatók együttműködésével fogom szerkeszteni a mai műsort. Tehát fülelés! És akkor illik, hogy eláruljak valamit a szerzőimről, mindegyikről valamit. Van egy afgán születésű amerikai író, orvos. Van egy Balfon elhunyt író, irodalomtörténész. Van Nagybányán született író. Van egy olyan amerikai író, aki a Valley Forge Military Academy-n tanult. Van egy olyan író, aki visszahúzódó természetéről ismert. És van egy olyan is, aki bár a spanyolországi Salamancában született, kanadai író. Várom a megfejtéseket. Tanítónő volt az, akinek a regényéből most idézek. Volt egyszer egy fiú, olyan 12 éves forma, hosszú, sovány és szőszhajú. Sok hasznát nemigen látták, főképpen aludni és enni szeretett. No meg rossz fát tenni a tűzre. Egy vasárnap reggel szülei a templomba készültek, ő meg ingújban ült az asztal tetején és arra gondolt, hogy ez így éppen jól adódik. Apja, anyja elmennek, és ő egész délelőtt a maga ura lesz. Leakasztom apám puskáját, és lövöldözök majd, gondolta. Az apja már indulni akart, de mintha kitalálná a gondolatát, a küszöbön megfordult, és odaszólt neki. Ha már templomba nem jössz velünk, legalább a prédikációt elolvashatnád itthon. Jó, majd elolvasom, felelte a gyerek. Persze magában azt gondolta, hogy úgyse olvas többet, mint amennyi jól esik. Anyja tüstént a könyvespolcnál termett, leemelte Luther prédikációs könyvét, felütötte az aznapi prédikációnál, és úgy tette az asztalra, hogy még a nagy karos széket is odahúzta, pedig abban máskor nem ülhetett senki, csak az apja. A gyerek nézte a nagy készülődést. Kár ennyit fáradni, hisz legfeljebb egy-két lapot olvasok, gondolta, de az apja, mintha megint belelátott volna a fejébe, szigorúan azt mondta. És rendesen elolvasd ám. Mikor hazajövünk, kikérdezlek, és ha látom, hogy átugrottál egy részt is, jaj neked! Ki írta? All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. Oh. To the dark side, on a be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Here's this movie that I think you'll like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. 1906-1907-ben megjelent regényéből idézek tovább. Élt valamikor Dalarnában egy hatalmas óriás. Mikor halálát közeledte érezni, maga elé hívatta két lányát, hogy kiadja a jussukat. Néhány részhegy volt a földjén, főként ebben állott a gazdagsága, és ezeket akart a lányaira hagyni. De előbb meg kell ígérnetek, mondta nekik, hogy elpusztítotok mindenkit, aki felfedezi a részhegyet, mielőtt bárkinek is megmutathatná. A nagyobbik lány kegyetlen és kemény szívű volt, tétovázás nélkül megígérte, amit apja kíván, de a másik habozott, és az öreg óriás rögtön meglátta rajta. Éppen ezért a kicsinek egy harmad részt adott, a másiknak meg éppen két annyit. Benned megbízom, mondta neki, mintha férfi volnál, ezért hát fiúi részt kapsz az örökségből. Az apjuk halála után mind a két lány hosszú ideig megtartotta a szavát. Sok szegény favágó és vadász fizetett az életével azért, mert véletlenül észrevette a réz ércet a sziklában, amely sok helyütt egészen felül volt, kívül a falon csillogott. Mielőtt bárkinek elmondhatták, mit láttak, rájuk zuhant egy kiszáradt fenyő, vagy hegyomlás temette el őket. Abban az időben szokás volt a kecskéket, juhokat, teheneket egész nyárra kihajtani az erdőbe, hegyi távoli legelőkre, és hogy a pásztor meg az állatok ne legyenek minden oltalom nélkül a vadonban, szállást építettek nekik. Egy gazda, akinek a tanyája nagyon messze esett az erdei legedőtől, ősz elején útnak indult két kis teherhordó lóval, hogy majd segítsen a pásztorlányoknak az állatokat hazaterelni, és felrakni a sok vajas bödönt, sajtot a lovak hátára. Mikor odaért, és meg akarta számlálni a nyájat, látta, hogy az egyik baknak végig vörös szarva van. Hát, ezt meg mi lelte? Mi történt a szarvával? Nem tudom, felelte a pásztorlány. Egész nyáron minden este vörös szarval jött haza. Úgy látszik, tetszik neki. Hiába sikálom le, másnap megint bevörösíti. Sikáld le most is, mondta a gazda. Kilesem, hogy csinálja. Úgy is volt. A kecske, alig hogy ledörgölték a szarvát, visszaszaladt az erdőbe, a gazda ment utána, és látta, hogy egy helyen megáll, oda dörgöli a szarvát a kövekhez. Valamilyen vörös kövek hevertek ott, felvette egyet, megszagolta, megízlelte, és mindjárt gondolta, hogy érc, csak azt nem tudta, milyen. Ahogy ott tanakodik a meredek lábánál, egyszer csak legurul mellette egy szikla. Ő még szerencsésen félreugrott, de a kecske ott maradt, alája került. Felnéz az ember a hegyre, hát ott áll egy hatalmas óriás lány, és éppen készül letaszítani a másik követ. – Mit csinálsz? – kiáltott fel. – Mit vétettem én neked? – Nem vétettél, tudom, de mégis agyon kell, hogy üsselek, mert felfedezted a részhegyemet. Az ember érezte a hangján, hogy nem szívesen teszi, és ettől megbátorodott, faggatni kezdte, és az óriás lány elbeszélt neki mindent az apjáról, meg a nénjéről, aki a fiúi részt kapta. You don't know where to go to, why don't you go where fashion says, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the jubilee, see them spend their last two bits, putting on the Ritz. No jó, egy kicsikét azért gonosz voltam. Nem a legjellemzőbb részből olvastam föl egy részt. Minden esetre kétségtelen tény, hogy ezen a nyáron valamiért úgy éreztem, hogy nekem muszáj elolvasnom Selma Lagerlöf, Nils Holgersson Csodálatos utazásai a Ludakkal című meseregényét. Ebből hallottatok most egy részletet. Little girl, she didn't know how to live in a town that was rough. It didn't take long before she knew she'd had enough. Walking home in her wrapped up world, she survived, but she apró részlet segítséggyanánt a Beat nemzedék egyik regényírójától. Dibi nem olyan rémes, mint a többiek, de ő is rengeteget kérdez. Múlt szombaton átjött autón azzal az angol Pipivel, aki az új filmjében játszik, amit most ír. Eléggé megjátszotta magát a Pipi, de azzal együtt nagyon jó bőr. Egyébként, mikor elment megkeresni a női vécét valahova a fenébe a túlsó szárnyra, Dibi megkérdezte, mit gondolok erről az egészről, amit most elmondtam neked. Nem tudtam, mi a frászt feleljek. Ha tudni akarod az igazat, nem tudom, mit gondolok róla. Sajnálom, hogy annyi embernek elmeséltem. Csak azt tudom, hogy mindenki hiányzik nekem, akiről meséltem. Még például Stradlater és Ackley is. Azt hiszem, még az az átkorzott Morris is. Röhelyes. Soha senkinek nem mesélj el semmit. Ha elmeséled, mindenki hiányozni kezd. Gratulálok Ágnesnek, kitalálta, Salingerről van szó, és az Abhegyezőről. Úgyhogy a részlet neki szól. Antoliniéknak írtó elegáns lakásuk van a Sutton Place-en. Két lépcsősor vezet le a nappaliba, és a dohányzóba meg minden. Ritkán voltam náluk, mert amikor eljöttem Elkton Hillsből, mindig Mr. Antolini vacsorázott nálunk. Kíváncsi volt, mi van velem. Akkor még nőtlen volt. Aztán, mikor megnősült, sokat teniszeztem vele meg a feleségével a Westside teniszklubban, Forest Hills-ben, Long Island-en. A felesége ott volt tag. Még a bőre alatt is pénz volt. Körülbelül 6 évvel idősebb, mint Mr. Antolini, de azért úgy látszott, elég jól kijönnek. Azért, mert mind a kettő nagyon intelligens, főleg Mr. Antolini, ám bár társaságban inkább szellemes, mint intelligens, ebben Dibire hasonlít. A felesége meg inkább komoly, azon kívül azt más is. Mind a ketten olvasták Dibi novelláit, Mrs. Antolini is, és amikor Dibi elment Hollywoodba, Mr. Antolini felhívta, hogy ne menjen. Persze azért ment, elment. Mr. Antolini azt mondta, hogy aki úgy tud írni, annak semmi keresni valója Hollywoodban. Én is pont ezt mondtam. Gyalog kellett volna mennem, nem akartam Fibi karácsonyi pénzéből költeni, hanem muszáj, de olyan furcsán éreztem magam, amikor az utcára értem. Kicsit szédültem. Szóval taxiba ültem. Nem akartam, és mégis. Még az is iszonyú soká tartott, amíg találtam taxit. Mr. Antolini nyitott ajtót, mikor az a barom liftes végre felvitt, és becsengettem. Fürdőköpeny és papucs volt rajta, a kezében egy üveg viszki. Rafinált ízlésű szivar volt, és nagy ivó. Holden, fiam, megint nőttél egy fél métert, örülök, hogy látlak. Hogy van, tanár úr, és a felesége? Pompásan vedd le a kabátod, elvette és felakasztotta. Azt vártam, hogy egy csecsemő lesz a kezedben. Nincs hova fordulnod, hópelyhek a szempilládon. Néha egész szellemes. Megfordult és kikiabált a konyhába. Lilian, jön az a kávé? Lilian a felesége. Kész, kiabált vissza. Holden jött. Szervusz, Holden. Jó estét kívánok, Mrs. Antolini. Náluk mindenki mindig kiabált, ugyanis sose voltak egyszerre ugyanabban a szobában. Kicsit röhelyes. Ülj le, Holden, látta Antolini, hogy már egy atmoszférával több van benne. Olyan volt a szoba, mintha épp most takarodtak volna el a vendégek. Mindenütt poharak, meg tányérok, földi magyaróval. Elnézést ezért az állapotért, vendégeink voltak. A feleségem befalói barátai, szóval néhány faló. Nevettem. Mrs. Antolini bekiabált valamit a konyhából, de nem értettem. Mit mondott? Kérdeztem Mr. Antolinit. Azt, hogy ne nézd meg, ha bejön, most kelt fel. Tessék, gyújts rá, dohányzol? Köszönöm, kivettem egyet. Csak néha, nem vagyok nagyon komoly dohányos. Képzelem, a nagy asztali öngyújtóval adott tüzet. Szóval szakítottál Pensivel. Mindig ilyen stílusban beszélt. Néha élveztem, néha nem. Kicsit túlzásba vittem. Nem akarom azt mondani, hogy nem szellemes, mert szellemes volt. De néha az ember idegeire megy, ha valaki folyton ilyeneket mond, hogy szóval szakítottál Pensivel. Néha Dibi is túlzásba viszi. Mi volt a baj? Az angol hogy ment? Azonnal kivezettetlek, ha angolból megbuktál, te kis fogalmazó zseni. Nem, az angol jól ment, főleg irodalmat vettünk. Két dolgozatot írtam összvisz, de beszédgyakorlatból meghúztak. Az is kötelező tárgy volt. Abból meghúztak. Miért? Gőzöm sincs. Semmi kedvem nem volt erről tárgyalni. Még mindig szédültem, vagy mi, és hirtelen a fejem is megfájdult, de tényleg. De láttam, hogy értekli, hát beszéltem egy kicsit róla. Ez olyan tárgy, hogy mindenkinek beszédet kell tartani. Tudja, tanár úr, csak úgy kapásból, meg minden. És ha valaki eltér a tárgytól, akkor kiabálni kell, hogy eltér, amilyen gyorsan csak bír az ember, majd megvesztem tőle, és fát kaptam. Miért? Gőzöm sincs. Ez az eltér, ez az idegeimre ment. Nem is tudom. Az a baj, hogy én szeretem, ha valaki eltér a tártól, az sokkal érdekesebb meg minden. Neked nem fontos, hogy a lényeget mondja, hogyha valaki elmond valamit? De, hogy nem. Szeretem, ha a lényeget mondják meg minden. Csak azt nem szeretem, hogyha a lényeget mondják, ha csak azt a lényeget mondják. Nem is tudom. Azt hiszem, nem szeretem, ha valaki folyton csak a lényeget mondja. Azok kapták a legjobb jegyet beszédgyakorlatból, akik csak a lényeget mondták, az tény. De volt egy fiú, Richard Kinsella. Nem nagyon maradt a lényegnél, folyton üvöltöttek, hogy eltér. Borzasztó volt, mert a srác amúgy is marha ideges volt, szóval marhára ideges volt, annyira, hogy a szája remegett, ha rákerült a sor, és ha hátul ült az ember, alig lehetett hallani, hogy mit mond. De ha egy ideig nem remegett a szája, jobban szerettem a dumáját, mint az akárkiét. És majdnem meghúzták őt is. Csillagos kettest kapott, mert folyton üvöltötték, hogy eltér. Egy kis segítség a következő regényhez. Miért születtél a hulló hóra? Jöhettél volna a kakukk szóra? Vagy ha tőkén zöld fürtök ülnek, vagy mikor karcsú fecskék gyűlnek, röpülni távol, nyár halálától. Miért haltál birkanyírásra? Haltál volna az alma hullásra, mikor a tücsköknek már nem jó, s a búzaföld is ázott tarló, s a szél mind felsóhajt, annyi szép meghalt.
Thank you, Bill.
Na jó, akkor még egy kis segítség. Ennek a regénynek az írójáról tulajdonképpen a nevén kívül nem tudunk semmit. Nem áll rendelkezésre információ a regény szerzőjéről. Thank you. Jó, akkor amíg olvasom a részletet, addig gondolkodhatok rajta, hogy vajon kinek a regényéről van szó. Úgy zúgott az utca, mintha legyek zümmögtek volna. Ott nyomorgott a sok fotós a kordon mögött, hosszú orrú fényképezőgépeiket készenlétben tartva, leheletük felhőként párállott. Rendőrök elelsétáltak előttük. Egyenletesen hullott a hó a sapkáikra, a vállukra. Kesztyűs kezek törölgették a lencséket. Időről időre kitört a kapkodó kattogás, amikor a fotósok serege a várakozás ideje alatt nekiállt képeket készíteni a fehér vászonsátorról az út közepén, mögötte a magas, vörös téglás lakóház bejáratáról és a legfelső emelet erkélyéről, ahonnan az áldozat kiesett. Az egymáshoz préselődő lesi fotósok mögött fehér kisbuszok parkoltak. Tetejükön hatalmas parabola antennákkal, mellettük újságírók beszéltek némelyik idegen nyelven, körülöttük fejhallgatós hangtechnikusok tébláboltak. A felvételek szüneteiben a riporterek egy helyben topogtak, kezüket a néhány saroknyira lévő nagyforgalmú kávéhozókból hozott kávés poharakkal melengetve. Hogy elüssék a várakozás idejét, a prémes sapkát viselő operatőrök a fotósok hátát filmezték. Az erkélyt, a holttestet takaró sátrat, majd úgy helyezkedtek, hogy nagy totálban vehessék a káoszt, ami hirtelen berobbant ebbe a nyugodt, behavazott Mayferi utcába. A fehér kőoszlopokkal keretezett, gondosan formára nyírt sövények szegélyezte, fényes, fekete ajtók sorai közé. A 18-as számú ház bejáratát rendőrségi szalag zárta el. Bent az előcsarnokban időnként feltűnt egy-egy rendőr, és köztük fehér ruhás helyszínelők is. A tévécsatornák már órákkal ezelőtt megtudták a hírt. Az utca két végén kezdett gyülekezni a nagy közönség is. Őket további rendőrök tartották távol. Egyesek kimondottan bámészkodni jöttek, mások csak megálltak munkába menet. Sokan mobiltelefon tartottak a magasba, hogy készítsenek néhány képet, mielőtt tovább mennének. Egy fiatalember, aki nem tudta, melyik is az a bizonyos erkély, sorba lefotózta mindegyiket. Pedig a középsőn egy sor dísznövény zsúfolódott össze, és három csinosra nyírt, sűrű levelekből álló gömb mellett alig ha fért volna el egy ember. Egy csapat fiatal lány virágot hozott. Az operatőrök felvették, ahogy átadják a rendőröknek, azok meg nem igazán tudták, hová tegyék. Végül zavartan berakták egy rendőrségi kisbusz hátuljába, miközben tudták jól, hogy a kamerák lencséi minden mozdulatukat követik. A hírcsatornák kiküldött munkatársai folyamatosan kommentáltak, spekulálgattak a kevéske kitudódott szenzációs információ morzsa körül. A legfelső emeleti lakásból ma hajnal 2 óra körül az épület biztonsági őre hívta ki a rendőrséget. Egyelőre semmi jele, hogy el akarnák vinni a holttestet, amiből egyesek arra következtetnek, hogy nem tudni egyedül volt-e, amikor lezuhant. Csoportok érkeztek az épületbe, hogy alaposan átkutassák. Hűvös fény derengett a sátor belsejében. Ketten guggoltak a holttest mellett, készültek végre betenni a fekete műanyag zsákba. A fejéből egy kis vér csörgött a hóra. Az arca összeroncsolódott, feldagadt. Az egyik szeme kövér ráncá változott, de a másikból kilátszott némi vékonyka, tompa fehérség a felpuffadt szemhéja közti részben. Ahogy a fény megcsillant a rajta levő flitteres felső részen, azt a nyugtalanító érzést keltette, hogy a test megmozdult, mintha újra levegőt vett volna, vagy megfeszítette volna az izmait, mielőtt feláll. A fejük feletti vászonra puha új koppintásokkal hullott a hó. Hol az a rohadt mentő? Roy Carver felügyelő egyre jobban kijött a sodrából. Pocakos, sózott marhahús színarcú férfi volt, ingein általában izzadságfoltok keretezték a hónalját. Ami kevés türelemmel rendelkezett, az már órákkal ezelőtt elfogyott. Majdnem olyan régit volt már, mint maga a holttest. A lába annyira átfázott, hogy már nem is érezte, és az éhségtől szédelgett is. A mentő 2 percnyire van, felelte Eric Wardle nyomozó, akaratlanul is felettes a kérdésére, miközben fülére szorított telefonjával a sátorba lépett. Épp most szerveztem meg, hova álljon. Carver mordult egyet. Rossz kedvét csak súlyosbította, hogy meg volt róla győződve, Wardle a fotósok miatt ilyen izgatott. A kisfiúsan jóképű, sűrű, hullámos barna hajú most a hotókisé ősz, nyomozó Carver véleménye szerint direkt kényelmesebben tette a dolgát azon az kevés alkalommal, amikor kiléptek a sátorból. Legalább ezek eltűnnek majd, ha elviszik a holttestet, mondta Wardle, még mindig a fotósokat bámulva. Addig nem, amíg úgy nem viselkedünk, mintha ez kibaszott gyilkossági helyszín lenne, csattant fel Carver. Wardle nem felelt a kimondatlan kihívásra, de Carverből akkor is kirobbant. Ez a szegény liba kiugrott, nem volt ott senki más, ez a te úgynevezett tanúd, ez szétkokózta az. Itt van, vágott közben Wardle, és Carver undorodva nézte, hogy ismét kilép a sátorból, majd a fényképezőgépek keresztüzében bevárja a mentőt. A sztori maga mögé utasított politikai híreket, háborúkat, katasztrófákat. Minden változatában ott ragyogtak a képek a nő hibátlan arcáról, karcsú, feszes testéről, az a néhány ismert tény órákon belül milliókhoz jutott el. A nyilvános veszekedés a híres baráttal, a hazaút egyedül, a kiabálás, amit meghallott valaki, és végül a halálos zuhanás. A barát elvonóra menekült, a rendőrség nem nyilatkozott. Nem lehetett nyugta azoknak, akikkel a halála előtti estén találkozott. Több ezer fleknyi cikket, sok-sok órányi híradót töltöttek meg velük, és rövid időre még az a nő is híres lett, aki megesküdött, hogy hallott egy második veszekedést is, alig pillanatokkal a zuhanás előtt. Őt kisebb fényképekkel jutalmazták a lapok a gyönyörű halott lány képe mellett. Aztán a közvélemény szinte hallható csalódással nyögött fel, amikor bebizonyosodott, hogy a tanú hazudott. Ekkor ő vonult be egy elvonóra, a híres elsődleges gyanúsított pedig kijött, mintha az a kis időjós házikó női és férfi alakja lennének, akik sohasem lehetnek kint egy időben. Szóval akkor mégis öngyilkosság volt. Pillanatnyi döbben csend után a sztori másodszor is lendületet vett. Megírták, hogy a lány kiegyensúlyozatlan volt, labilis, alkalmatlan a vadsága szépsége révén ölébe hullott szupersztár életre. Hogy az erkölcstelen pénzes zsákok, akik körében mozgott, megrontották. Hogy új dekadens életmódjától végleg összezavarodott amúgy is törékeny személyisége. Tanmese lett belőle. Leplezetlen kárörömtől csöpögő és annyi újságíró hivatkozott az apropóján Ikaroszra, hogy a Private Eye külön cikket jelentetett meg erről. Végül ez a nagy izgatottság unalomba hajszolta magát, és már az újságírók sem tudtak mit hozzátenni, csak azt, hogy így is túl sokat beszéltek. I'll take precedence on this chart. What do I know, my cards, the fool, the fool, the fool, that merry ruthless man with air beneath my footstep, and providence as my Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Felfedem magam. A regény címe Kakukkszó, a szerző, akiről nem tudunk semmit, Robert Galbraith. Lánykori nevén J.K. Rowling. The fool, that merry ruthless man, with air beneath my footstep, and providence as my plan, providence as my plan. A következő szerző 86 éve Abban az épületben tanított, ahol én most már napok óta továbbképzéseket tartok a Vas utcában átellenben az intézettel. Ezt akkor Széchenyi István felső kereskedelmi iskolának hívták. Magyar, német, angol szakos tanár. És egyébként első versei már 1921-ben megjelentek, mégpedig a Nyugatban. Egy kis segítség hozzá, egy apró részlet regényéből. Este már csak ugyan vonaton ültek. Üzleti dolgokról beszéltek, apja elmesélte, hogy mi történt a vállalatnál az alatt, amíg Mihály távol volt, és hogy milyenek a kilátások, és hogy milyen új munkakört akart Mihályra bízni. Mihály hallgatta. Hazamegy. Megint megkísérli azt, ami 15 éven át nem sikerült. Konformizálódni. Talán most sikerül. Ez a sorsa, megadja magát. A tények erősebbek voltak nála, megszökni nem lehet. Mindig ők az erősebbek, az apák, a zoltánok, a vállalatok, az emberek. Apja elaludt, és Mihály kibámult az ablakon. Életben kell maradni. Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt, de mégis élni. És ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami. Siena volt a legszebb város, olasz város, azok közül, amelyeket Mihály eddig látott. Szebb volt Velencénél, szebb a nemes Firenzénél és az árkádos édes Bolognánál is. Talán az is hozzájárult, hogy ide nem Erzsivel, nem hivatalosan jött, hanem Millicenttel, és véletlenül. Az egész város meredek, rózsaszín utcáival, véletlen, gondatlanul hullámozott csillagalakban vonuló dombjaival, a lakóinak az arcán is azt lehetett olvasni, hogy nagyon szegények, de nagyon boldogok, boldogok a maguk utánozhatatlan latin módján. A város meseszerű, vidám meseszerű jellegét az adja meg, hogy minden pontjáról látni a város tetején a dómot, amely, mint egy tréfás, zebraszínű tornyos zeppelin lebeg fölötte. A dóm egyik fala a templom tömegétől külön áll, jó 200 lépés távolságra, groteszken és gyönyörűen. Az emberi tervek meghiúsulásának legnagyobb szerű térbeli szimbólum agyanánt. Mihály imádta a bohémséget, ahogy ezek a régi olaszok nekikeztek a katedrálisuknak. Nekünk is kell, ha Firenzének van, sőt lehetőleg nagyobb legyen, mondták, és megépítették a legmesszebb levő falat, hogy a firenzeiek előre rémüldözzenek, hogy mekkora lesz a szienaiak temploma. Aztán elfogyott a pénz, az építők természetes gesztussal letették a szerszámaikat, és többé felé se néztek a katedrálisnak. Igen, gondolta Mihály, így kell templomot építeni. Ha az Ulpius házlakói templomot építettek volna bizonyára, ők is így tettek volna. Aztán lementek a Campóra, a város kagyló alakú főterére, amely már az alakjánál fogva is olyan volt, mint a város mosolya. Mihály alig tudott elszakadni, de Millicent erőszakoskodott. Miss Dwarf erről nem írt semmit, mondta, és ez nem is primitív. Délután sorra járták Széna kapuit, a kapuk előtt megálltak, és Mihály magába szívta a kilátást, a toszkán táj keskeny édességét. Ez az emberi táj, mondta Millicentnek. Itt egy hegy éppen akkora, mint amekkorának egy hegynek lennie kell. Itt mindennek megvan a mértéke. Itt minden ember szabású. Millicent elgondolkodott. Honnan tudja, hogy mekkorának kell lennie egy hegynek, kérdezte. Az egyik kapu felirata így hangzott. Cor magis tibi Széna pandit. Jobban kinyitja szívedet, Széna. Itt még a kapuk is a bölcset és az igazat beszélik. Jobban kinyitja a szívedet, Széna, hogy megteljék az élet egyszerű és könnyű mámorával és vágyjal, amint illik az évszak fátyolozott szépségéhez. Másnap hajnalban Mihály felébredt, felkelt és kibámult az ablakon. Az ablak kinézett a városból a hegyek felé. A toszkán tájon könnyű, lila színű ködök úsztak, és az aranyszín lassan és bátortalanul készült a nappalra. És semmi sem volt, csak ez a lila arany derengés a távoli hegyek alatt. Ha ez a táj valóság, gondolta, ha ez a szépség csak ugyan van, akkor minden hazugság, amit eddig csináltam. De ez a táj valóság. És hangosan elmondta a Rilke verset. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Aztán riadtan visszafordult Millicent felé, aki édesen aludt tovább. És ráeszmélt, hogy Millicentnek semmi realitása nincsen. Millicent nem több, mint egy hasonlat, ami véletlenül eszébe jut az embernek. És semmi. Semmi. Cor magis tibi Széna pandit. Egyszer csak halálos vágyódás fogta el, olyan vágyódás, amilyen csak egészen fiatalon ismert, de ez reflektáltabb és égetőbb vágy volt, mert ifjúkorának a vágyódása után vágyódott olyan édesen, hogy fel kellett kiáltania. Most már tudta, hogy a kaland, a visszatérés a vándorévekhez csak átmenet volt, csak lépcső, ami még lejjebb kell mennie, még visszába, múltjába, a saját történelmébe. Az idegen nő idegen maradt, amint hogy a vándorévek csak hasztalan csavargással töltött idő voltak, de neki haza kellett térnie azokhoz, akik nem idegenek. Csak hogy azok már rég halottak, és elsodorta őket a világ négy sarkának kóbor szele. Millicent felébredt, mikor érezte, hogy Mihály a vállába fúrja fejét, és sír felült az ágyban, és rémülten kérdezte. Mi baj, Mike, az Istenért, mi baj? Semmi, mondta Mihály. Azt álmodtam, hogy kisfiú voltam, és jött egy nagy kutya, és megette a vajas kenyeremet. Megölelte, és magához vonta Millicentet. Aznap már nem volt mit beszélniük egymással. Hagyta, hogy a lány egyedül tanulmányozza a szienai primitíveket, és délben csak félfüllel hallgatta a megejtő hülyeségeket, amelyeket a tapasztalatairól mesélt. Délután nem is mozdult ki az úrról. Felöltözve feküdt az ágyon. Istenem, mit ér az egész civilizáció, ha elfelejtettük, amit a legutolsó négereknél is tudnak, megidézni a halottakat? Így találta Millicent. Nincs láza, kérdezte, és a homlokára tette nagy és szép kezét. Mihály az érintéstől kissé magához tért. Jöjjön sétálni, Mike. Olyan gyönyörű este van, és minden olasz az utcán van, és mindegyiknek 6 gyereke van, és olyan csodálatos nevekkel, mint hogy Emerita és Assunta. Van, aki már ilyen kicsi, és Annunciátának hívják. Mihály nagy nehezen feltápászkodott, és elmentek. Mihály nehezen és bizonytalanul járt, mint a fátyolon keresztül látott volna mindent, mintha viasz volna a fülében, és azon keresztül hallaná az olasz este hangjait. Lába ólom nehéz volt. Honnan ismerem ezt az érzést? Tűnődött. Leértek a Campóra, és Mihály a Torre della Magnát bámulta. A városháza több mint 100 méter magas tornyát, amely tűszerűen szúrta bele magát az esti égbe. Tekintete lassan követte a tornyot felfelé a szédítő magasba, és a torony is, mintha egyre nőtt volna, nőtt az ég zengő, sötétkék tájai felé. Akkor megtörtént. A kút mellett a föld megnyílt, és újra ott volt a lába előtt az örvény. Csak egy pillanatig tarthatott, azután elmúlt, minden a helyén volt. A Torre della Magna megint csak olyan volt, mint egy nagyon magas torony. Millicent nem vett észre semmit. De aznap éjszaka, mikor testük jól lakva elvált egymástól, és Mihály egyedül maradt abban a súlyos egyedüllétben, amit akkor érez az ember, amikor olyan nővel ölelkezett, akihez semmi köze nincs, megint megnyílt az örvény, vagy csak ezébe jutott, és ezúttal nagyon sokáig tartott. Tudta, hogy csak a kezét kellene kinyújtania, hogy megérezze a másik, a kedves test jó leső realitását, de nem tudta a kezét kinyújtani, és magányosan gyötrődött, úgy tetszett órák hosszat. Másnap reggel fájt a feje, és a szeme iszonyúan égett az álmatlanságtól. Beteg vagyok, Millicent, mondta. Kiújult a bajom, ami miatt folióba kellett lefeküdnöm. Milyen betegsége van, kérdezte Millicent bizalmatlanul. Nem lehet biztosan tudni, olyan sporadikus, kataleptikus, apodiptikus dolog halandzsázta. Jó, úgy. Vissza kell mennem Foligno-ba a Derek Elsley doktorhoz, hát ha ő tud valamit, és őt mégis ismerem. Magával mi lesz, Millicent? Hát én is magával jövök természetesen, ha beteg. Csak nem hagyom egyedül, különben is már megnéztem minden szienai primitívet. Mihály meghatódva csókolt kezet. Késő délután már Foligno-ban voltak. Külön vettek ki szobát Mihály indítványára. Mégis Elsleynek nem kell tudnia, mondta. Elsley este felé meglátogatta Mihályt. Meghallgatta Mihály panaszait, és az örvény érzésre csak hümmögött. Az agorafóbia egy neme. Egyelőre pihenjen, aztán majd meglátjuk. Mihály napokig feküdt. Az örvény érzés ugyan nem tért vissza, de nem volt kedve felkelni. Úgy érezte, hogy ha felkelne, megint elfogná az örvény. Lehetőleg sokat aludt. Bevett minden idegcsillapítót és enyhe altatót, amit Elsley hozott. Ha aludt, olykor sikerült Tamásról és Éváról álmodnia. Tudom, mi a bajom, mondta Elsleynek. Akut nosztalgiám van. Szeretnék fiatal lenni. Van arra valami orvosság? Mondta Elsley. Bizonyára van, de arról nem szabad beszélni. Gondoljon Faustra. Ne akarjon újra fiatal lenni. Isten adja a férfikor és Isten adja a férfikort és az öregséget is. Millicent szorgalmasan, bár unatkozva meglátogatta. Este felében nézett Elsley, és együtt mentek el Mihálytól. Mondja meg őszintén, mondta Elsley, mikor egy nap egyedül ült Mihály ágya mellett. Mondja meg őszintén, nincs magának valaki kedves halottja? De igen, sokat gondol rá mostanában? Igen. Ettől kezdve Elsley gyógymódja mind kevésbé felelt meg az orvostudomány szabályainak. Egyszer egy bibliát hozott magával, egyszer egy rózsafüzért, egyszer egy lurdi szűzmáriát. Egyszer észrevette Mihály, hogy mi alatt ő Millicenttel beszélget, Elsley kereszteket rajzol az ajtóra. Egy szép nap pedig hagymakoszorúval állított be. Ezt tegye a nyakába, mielőtt elalszik. A hagyma szaga nagyon megerősíti az idegeket. Mihály elnevette magát. Doktor úr, én is olvastam a Drakulát. Tudom, mire való a hagymakoszorú, hogy távol tartsa a vámpírt, aki az ember vérét szívja éjszaka. Úgy van, örülök, hogy tudja, mert hiába nem hisz maga abban, hogy a halottak vannak valamiképpen, maga a halottaiba beteg. Meglátogatják és elszívják az élet erejét. Az orvostudomány itt nem használ. Akkor vigye haza a hagymakoszorút. Az én halottaimat nem lehet ilyesmivel távol tartani. Azok bennem vannak. Természetesen. Mai napság már a halottak is a pszichológiai eszközökkel dolgoznak, de a lényegen az nem változtat semmit. Csak kell védekeznie a halottai ellen. Adjon békén, mondta Mihály kissé ingerülten. Azt mondja, hogy agyvérszegény vagyok. És írjon fel kínai vasbort és brómot az idegeimnek, az a maga dolga. Persze, hogy az, és többet nem is tehetek. Halottak ellen nem segít az orvostudomány, de vannak erősebb természet fölötti eszközök. Tudja, hogy nem vagyok babonás. A babona csak azokon segít, akik hisznek benne. Ez rég túlhaladott álláspont. Különben is miért ne próbálnám meg? Nem kockáztat semmit. Dehogy nem. Az önérzetem, a méltóságom, a racionális lény tudatát. Ezek hosszú és semmit mondó szavak. Meg kell próbálnia. Át kell mennie Gubbióba. Ott él egy csodatévő szerzetes. Fenn, Szántubáldo korostorában. Gubbió? Erről a helyről egyszer már beszélt nekem. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy ott valami nagyon kísérteties dolog történt magával. Igen, és most el is mesélem, mert talán ez a történet meggyőzi. Ugyanis éppen erről a szerzetesről van szó benne. Halljuk! mágikus realista szerzőnk, mint egy 50 esztendővel előzte meg a közép- és dél-amerikai mágikus realista szerzőket, és Szerb Antalnak hívják, akinek az Utas és Holdvilág című regényéből olvastam fel. Nos, akkor kihirdethetem az első órának a végeredményét. Győztes Ágnes egy helyes találattal. Egészen pontosan meg tudta nevezni, hogy ki az a szerző, ki az az amerikai szerző, akiről szó van. Ő Salinger volt. És a második órában fognak szerepelni. Őt nem láttam. Hol?
Megmondta. Följebb, ott írta, hogy Szerb Antal.
Akkor kettő elnézést, akkor Ágnes kétszeresen győzött. Igen, csak közben fölfutott a chat, mert hogy nekem ugye most élő műsor lévén egyszerre nagyon sok mindenre kell koncentrálnom, mert hogy három helyről kapom az információkat, amiket továbbítok nektek. Tehát akkor Ágnes duplán nyert, duplán, gratulálok. És akkor a második órára fognak esni többek között azok a regények, amelyekkel némelyikkel hatalmas, több évtizedes elmaradásban voltam, de ünnepélyesen bepótoltam őket, tehát nyugodt szívvel engedhetem el az idei nyarat. Legalább kettő olyan regény van, amelyiknek az elolvasását végrehajtottam. Noha nem olyanok voltak, amelyeket elkezdtem olvasni, és utána letettem, mert nagyon-nagyon ritkán hagyok félbe regényt. Annyira azért kíváncsi vagyok, hogyha akármennyire pocsék is, hogy mire hozza ki a szerző. Legfeljebb nagyon gyorsan olvasom. De természetesen nem a rosszabb, nem az abszolút legtűrök közül válogattam a második órás részleteket sem. Úgyhogy ami még most vissza van, egy rövid zenélés, a megismételt kvízkérdés, és utána folytatódik a Törökösemben a különböző más tájak, más vidékek, más világok megismerése közösen a segítségetekkel olvasmányélményeim idén nyárról. Path is long, it's cold and wet. Desire your paths will lead you quicker here than the rest. And you can hope for a life that is calm. But come in time, you're gonna pick up one that feels a little hard. The wind lays heavy, it weighs in stone. My instinct tells me I should walk this path alone. And you can hope for a life that has come. But come in time. I fall asleep. An image of you flows in my dream. Footsteps I've traced.